Pálapostolnak a második leveléből a korintusiaknak olvasom az egész első fejezetet. Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus a testvér. Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, és mindazoknak a szenteknek, akik Akhájában vannak, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztaltatásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részes társak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. Mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket, rendkívüli mértékben, sőt, erőnkön felül megterheltettünk annyira, hogy az életünk felül is kétségben voltunk. Sőt, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat, aki ekkora halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít, mivel ti is segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel, hogy a reánk árat kegyelemért sokan sokféleképpen mondjanak értünk hálaadást. Mert ez a mi dicsekvésünk, amelyről lelki ismeretünk bizonyságot tesz, hogy az Isten szentségével és tisztaságával, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével jártunk a világban, kivált képpen pedig közöttetek. Mert nem írtunk nektek mást, mint amit olvastok, és meg is értetek, sőt, remélem, hogy teljesen fogtok érteni, ahogyan részben meg is értettetek minket, hogy ti velünk dicsekedtek, amiképpen mi is veletek, ami Urunk Jézus Krisztus napján. Ezzel a bizalommal akartam már előbb hozzátok menni, hogy másodszor is részesüljetek a kegyelemben. Azután tőletek akartam átmenni Macedóniába, és Macedóniából ismét hozzátok menni, hogy ti bocsássatok útra Júdeába. Amikor tehát ezt akarom, vajon könnyelmű vagyok-e? Vagy amit teszek, tervezek, emberi módon tervezem? Vagy hogy én nálam az igen, egyszer s mint nem is? Isten a tanúm, hogy beszédünk nálatok nem volt igen és nem, mert az Isten fia, Krisztus Jézus, akit közöttetek mi, tudnélik én, Szilvánus és Timóteus hirdettünk, nem lett igenné és meg nemmé is, hanem az igen valósult meg ő benne. Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk. Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az. Ő pecsétjével el is jegyzett minket, és a lélek zálogát adta szívünkbe. Én pedig az Istent hívom tanúbizonyságul magam mellett, hogy irántatok való kíméletből nem mentem még el Korintusba, mert nem akartunk uralkodni a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk örömötöknek, mivel szilárdon álltok a hitben. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy ma is egybegyűjtöttél bennünket, hogy a te igédet olvashatjuk és hallhatjuk, és köszönjük neked, hogyha nehéz is azt megérteni, felfogni és magunkkal vinni, te akkor is munkálkodsz bennünk hatalmasan. Köszönjük, hogy tőled van a bennünk levő új élet, tőled van az a képesség, hogy megérthetünk valamit, tőled van az, hogy valami új kezdődött el bennünk és új életben, új gondolkozásmód szerint járhatunk, kelhetünk, gondolkozhatunk és cselekedhetünk. Köszönjük neked, hogy te munkálkodsz bennünk, hogyha az elmúlt héten olyan munkát, tetteket vihettünk végre, ami a te dicsőségedet öregbíthette. Köszönjük, hogy ha nem csak a szánkon, hanem a tetteinkben is visszaköszönt az, hogy a te gyermekeid lehetünk, és hogy te vagy a mi Urunk, megváltó Istenünk. Kérünk, hogy most is erősítsd bennünk ezt a hitet. Kérünk, hogy járj előttünk, és segíts a te nyomdokaidban járnunk. Kérünk, hogy szólíts meg bennünket a te igéddel, légy a mi gyermekeinkkel, akik a te igédet hallgatják, és kérünk azért, hogy valahol ma hirdetik a te igédet, valahol ma hallják azt, a szívükbe jusson és gyümölcsöt teremjen. Te erősítsd a gyengéket, te törd le azoknak a szarvait, akik túlságosan elbizakodottak magukban. Kérünk, hogy te légy a középpontban, a te megváltásod, a te bennünket szerető lényed, hogy ne magunk körül forogjunk, a magunk problémáiban csupán őrlődjünk, hanem eljussunk mindannyian te hozzád, aki az életnek ura vagy. Amen.
Ma fogunk kezdeni egy új sorozatot, amikor foglalkozunk a Pál második levele a korintusi gyülekezethez. Első dolog szeretnék kiemelni azt, hogy az egyik értelemben ez nem a második level a korintusi gyülekezetnek, hanem minden valószínűség ez már a negyedik level, amit Pál írt a korintusi gyülekezetnek. Már az első levelben látjunk azt, hogy Pál mondja nekik az ötödik részben ott, hogy ő egyszer már írt nekik. Szóval akkor volt egy level az első korintus előtt, utána jött az első levelet, amit találjunk az Új Szövetségben, és úgy tűnik, ahogyan olvasunk majd később itt a második részben és a hetedik részben, hogy volt még egy level, amit Pál írt a korintusi gyülekezetnek, és az egy úgynevezett kemény level, tele volt intéssel, abban, hogy a korintusi gyülekezet rossz irányba megy, és akkor úgy tűnik, hogy ebben az levelben Pál igyekezett helyreállítani őket. És most jön ez a negyedik level, amit Pál írt a korintusi gyülekezetnek, itt a Bibliában a második kent szerepel. És lehet látni azt, hogy ebben a levelben egészen más, mint az a harmadik level, amit írt neki. Ebben a levelben látjuk, hogy a hangsúly inkább az, hogy a Pál gyengéd volt, és van vigasztalás. És azért fontos, hogy mi látjuk azt, hogy a mi életünkben, a mi kapcsolatunkban más emberekkel vannak olyan helyzetek, amikor úgy kell felállni, és úgy kell beszélni, ahogyan Pál beszélt a harmadik levelben. De vannak olyan helyzetek, amikor azt kell látni, hogy az embernek szükség van arra, hogy kapjon vigasztalás. És ebben a levelben látjunk azt, és az, hogy mi ezt a level most fogunk tanulmányozni, akkor mi ugyanazt hasonlóképpen fogunk kapni reménység szerint azt a vigasztalást, amit Isten adott a Pál írott levelek keresztül. Csak egy vagy két befejező gondolat szeretnék kiemelni. Itt az első részben, az első versben Pál azt mondja, hogy amikor írja ezt a levelet, ő azt mondja, Pál és Timoteus. Fontos, hogy mi látjuk a Pál szolgálatában, hogy a Pál mindig igyekezett másokkal együtt szolgálni. A Pál sohasem látta azt, hogy ő egyedül végez valami szolgálatot. És szerintem nagyon fontos, hogy mi ezt látjuk a gyülekezetben is, hogy fontos, hogy mi nem próbáljunk mindent egyedül csinálni, hanem látjunk, hogy vannak társok, akik együtt végezünk egy-egy szolgálatot a gyülekezetben. Mint lelkész, én nagyon örülök, hogy éveken keresztül van egy vezetőség itt a gyülekezetben, akivel együtt szolgálok. Nem az összes felelősség az enyém, mint lelki pásztor, hanem mindig volt és mindig lesz egy vezetőség a gyülekezetben, és azok a férfiakkal együtt vállaljunk ezt a felelősséget, és együtt végezzünk ezt a szolgálatot. Még egy gondolat itt az első versből, Pál azt mondja, hogy ő írja ezt a gyülekezetnek, ami Korintusban volt. Én sohasem voltam Korintusban, elvileg 2 évvel ezelőtt mentem volna oda, akkor volt egy munkatársi konferencia ott Görögországban, nagyon közel voltak Korintushoz, de akkor az Ebola betegsége miatt nem utaztam oda. Esetleg jövőre ismét lesz egy konferencia ott, és akkor végre fogok látogatni azt a város. De annak ellenére, hogy én nem voltam Korintusban, én voltam más városban, ami hasonló volt Korintushoz. Már voltam Amsterdamban. Az Amsterdam, azért mondom, hogy az hasonló Korintushoz, mert az egyik értelemben mind a kettő egy kereskedelmi város. Hogy nagyon sok, ami történik a kereskedelemnél, történik Amsterdamban. Ma abban az időben ez volt jellemző Korintusban. A másik, ami nagyon jellemző a két városról, hogy Amsterdamban van egy nagyon híres vörös lámpa negyed. És azt kell tudni, hogy Korintusban is volt egy vörös lámpa negyed. Ott Korintusban egy kicsit más volt, mert a vörös lámpa negyed az volt egy kapcsolat az Afrodéta-val, az egyik görög istennel, istennővel. És ott a nők, akik szolgálták az Istent, úgy szolgálták őt, hogy lementek a városba esteként találkozni férfiakkal. És azt mondták, hogy abban az időben, amikor Paul írta ezt, volt több mint 1000 ilyen nő, aki végezte ezt a munkát Korintusban. Csak akkor, hogy látjuk, hogy milyen város volt ez. Amikor emberek Korintusban megtértek, akkor egy ilyen kultúrából jöttek ki, vagy mondhatjuk, hogy egy ilyen kultúrában maradtak. Mert nem tudtak eljönni a városból. És ott egy ilyen helyzetben éltek, és ez nehezítette az ő életük sok mindenben. De most, ahogyan látjunk ebben a levelben, amit Paul ír egy kicsit másról, ő mesél az ő saját helyzetéről. És amikor Paul mesél az ő helyzetéről a 4. verstől, vagy a 3. verstől, 4., 5., 6. versben, Paul beszél arról, hogy volt egy olyan helyzet az ő életében, ahol ő nagy nyomorúságban élt. Érdekes a kifejezések, amit használ itt. Beszél egy nyomorúságról, beszél egy szenvedésről, beszél egy szorongatásról, és azt mondja, hogy rendkívüli mértékben volt ez a nyomorúság, amiben volt. Mesél a 9. versben, hogy már bizonytalan volt számukra, hogy túl fognak élni azt. Érdekes módon, hogy amit mi olvasunk itt, mi nem tudunk kideríteni pontosan mi volt ez a nyomorúság a Paul életében pont, amikor írta ezt. És ha egy kicsit később menjünk ebben a levelben, a 12. részben Paul megint ír egy olyan helyzetről, amikor ő azt mondja, hogy Isten egy tüves adott az ő testében. És ott, amikor van szó erről a tüvesről, erről a nehézségről, ott se tudjunk, hogy pontosan mi volt az. És néha az segít minket, hogy mi nem tudjunk pontosan mi volt az a nyomorúság az ő életében, mert ha mi tudnunk, hogy mi volt az a nyomorúság, akkor mindig mi tudnunk mondani, az én nyomorúságom, az én helyzetem, az én szenvedésem, az más, mint az. Az én helyzetem sokkal nehezebb volt, mint amiről Paul ír itt. De az, hogy Paul nem mondja azt, hogy konkrétan mi volt, akkor valahogyan mi nem tudunk mondani azt, hogy de az én helyzetem rosszabb. Ráadásul, ha mi menjünk tovább, és olvasunk a zsidókhoz írt levelben a 4. rész, a 15. versben mi olvasunk Jézusról, és olvasunk arról, hogy Jézus egy olyan főpapunk van, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben. Megint, én egy másodpercre nem akarok mondani azt, hogy Jézus tapasztalta szó szerint pontosan minden helyzetet, amit mi tapasztaljuk. Jézus sohasem kellett szerelni egy kocsit. Múlt héten próbáltam beülni a kocsim, vagy kiszállni a kocsimból, és akartam zárni a kocsit, és nem zárt. Minden próbáltam, nem tudtam zárni a kocsit. Se kulcsal, se riasztóval, semmivel. És fölhívtam a szerelőr, azt mondja, hogy csak jövő héten szerdán tudok foglalkozni vele. Jó, hazamentem, szétszettem a kocsit. Utána egyből visszaraktam, mert láttam, hogy ez sok nekem. Szóval én azt mondom, hogy Jézusnak nem volt ilyen probléma. Neki nem volt kocsia. De én azt mondom, hogy lehetséges, én miért nem mondom, hogy neki más értelemben most sokkal nagyobb problémák ennél. És amikor Jézus azt mondja, hogy ő egy jó főpap, ő egy olyan főpap, ő megérti. Lehetséges, hogy Jézus sohasem volt egy felesége, nem volt házassági problémák nekik, de volt olyan problémák az ő életében, amit lehet összehasonlítani ezzel. És mi nem tudunk valahogyan magyarázni azt, hogy az én helyzetem könnyebb, nehezebb, mint az ővé. Az ő nehézségeik hasonlóak voltak, mint a miénk. Egy másfél héttel ezelőtt kaptam egy e-mailt az egyik unokatestvéremtől, és mondta azt, hogy az ő bátyja, aki szinte unokatestvérem, 20 éves fia öngyilkos lett. Semmit nem tudom a körülményekről, nem volt nagyon szoros a kapcsolat vele, esetleg utoljára 10 évvel ezelőtt találkoztam ezzel a fiúval, aki öngyilkos lett. De amikor kaptam ezt a hírt, akkor gondoltam, akkor illene írni valamit az unokatestvéremnek. És utána mondom, de mit tudok írni neki? Én sohasem tapasztaltam hasonlót. Hogyan, mit tudok mondani neki egy ilyen helyzetben? Én, aki nem tapasztaltam ezt, én hogyan tudok vigasztalni őt egy ilyen helyzetben? Én azt mondom, hogy az egyik értelemben nem tudtam. De mégis írtam, és mégis remélem, hogy az valami formában tudta adni egy kis vigasztalást neki abban a nagyon nehéz helyzetben, amit tényleg mi nem is tudunk képzelni. A héten egy másik ismerősöm volt egy évforduló az ő életében, amikor megtudta, hogy az ő fia meghalt. És ő írt idézett a Niklaus Waterstroftól valamit, amit írt. Ez egy kicsit hosszabb, de szeretnék felolvasni, mert úgy érzem, hogy ez beilleszkedik ebbe az ige szakaszban, amit Paul ír itt. 6 hónappal ezelőtt elmentem barátaim 23 éves fiának a temetésére. Megpróbáltam elképzelni, milyen lehet fájdalmuk. Csak most tudom, milyen szánalmasan mellé fogtam. Minden ember szenvedése egyedi, amint kívülálló soha nem képes teljesen átérezni. Mégis ma már többet tudok befogadni a szenvedésből. Ugyan teljes mértékben ma sem tudok, milyen lehet egy olyan anyjának, akit a nyomorú negyerekről készült képeken látok, felpufadott harsa gyermekkel az oldalon, leves konzerv szorongatva, akinek a puszta léte is mások nagy lelkűségétől függ. Továbbra sem tudom igazán, milyen lehet egy örmény, vagy egy zsidó, vagy egy palesztin ember élete, aki nemzeti hovatartozás miatt üldöznek. De azért ma már jobban el tudok képzelni. Már nem milyen az, amikor az ember Thomas nélkül marad. És mint tesz olyankor, amikor nincs mit tenni. Megtanultam a dolgokat elviselni. Úgy érzem, hogy ebben az írásban a szerző kifejezi azt, hogy az egyik értelemben mi soha sem fogunk megérteni a másik ember szenvedése. De valahogyan azt látjunk, hogy mégis tudunk jutni egy olyan pontra, a saját körülményeink miatt, hogy mi valahogyan tudunk egy kicsit megérteni a másik ember élete és a másik ember nehézsége. Mielőtt az édesapám meghalt 5 évvel ezelőtt, 17 éve keresztül, ő Alzheimer-s kóros volt. És abban a 17 évben én tapasztaltam azt, hogy milyen nehéz egy ilyen betegség. És én úgy érzem azt, hogy volt az a tapasztalat az én életemben, ami nem volt egy könnyű dolog. De én úgy érzem most, amikor beszélek egy másik emberrel, aki hasonló helyzetben van. Most már másképpen állok abban a helyzetben. Előtte nem tudtam felfogni azt, hogy milyen nehéz lenne egy ilyen. Most már van sok ember, aki hasonló helyzetekben vannak, nem egyforma. De most már valahogyan van képességem felfogni, amit ők éreznek egy ilyen helyzetben. És ebben az ige szakaszban azt olvasunk, hogy a mi életünkben vannak olyan szenvedések, amilyen át kell mennünk, hogy mi tudunk jutni arra a pontra, hogy tudunk vigasztalni egy másik embert. Ha soha sincs ilyen a mi életünkben, akkor valahogyan mi képtelenek vagyunk igazi vigasztalás adni egy másik embernek. És Paul azt mondja ezek a versekben, hogy igenis az, hogy mi átmenjünk egy ilyen. Akkor mi egy másik pozícióban vagyunk, hogy tudunk vigasztalni másokat. Ebben az igében, a 8. versben Paul azt mondja, hogy ez a nehézség neki nehezebb volt, az ő erőkön fölül volt. Nagyon sok helyzet van a mi életünkben, amikor valahogyan a mi saját erőnkkel tudunk megoldani azt. A saját erőnkkel tudunk csinálni ezt vagy azt. De vannak olyan helyzetek, amikor a mi erő kevés ahhoz. A fizikai oldalon van ilyen, amikor van egy kultúrzés. Vannak olyan dolgokat, amit én egyedül tudok cipelni. De minden kultúrzáson van egy pár olyan dolog, amit az ember egyedül nem tud cipelni. Az ő erőkön fölül van ezek. És azok a helyzetekben kell segítség másoktól. És vannak más olyan helyzetek a mi életünkben, ami nem fizikai, hanem érzelmi és lelki területek, ami az ember egyedül nem tud viselni. És azért az Isten terve mindig az volt, hogy a hívő ember egy közösségben él. Mert azt látja, hogy egyedül nem megy. És szükségünk van arra, hogy van egy testvér, aki tud odaírni mellénk, amikor abban az erőken fölül szenvedésben vagyunk. És utána a 9. versben ő azt mondja, hogy nem önmagunkban bízakodunk, hanem az Istenben. Amikor jön az a nyomorúság, amikor jön az a nehézség a mi életünkben, kell jutni arra a pontra, hogy nem bízunk magunkban. Nem próbáljunk a saját erőnkkel. Annak ellenére, hogy a társadalomban sokszor azt mondjuk, hogy minden benned van, ami kell. Én azt mondom, hogy nem minden benned van. Hanem szükség van arra, hogy forduljad Istenhez ilyen helyzetekben. Persze az egyik értelemben Isten bennünk van, abban az ő lelke bennünk lakik. De ha mi csak saját magunkban, és nem forduljunk Istenhez, akkor bajban leszünk. És utána látjunk azt, hogy az ő reménység az Istenben van. A bizalom benned, a reménység Istenben van. Amikor egy ilyen helyzetben vagyunk, említettem az Ibolya betegsége, ami volt 2 évvel ezelőtt. Én azt látom, hogy az egy év után, különösen Ibolyában, de bennem is, mi másképpen most álljunk egy hasonló helyzethez, mint előtte. Valahogyan az, hogy mi mentünk azon a nehéz úton, amikor Ibolya küszködött a rákon, és túljutottunk azon, de nem volt egy könnyű út. Voltak olyan időpontok, amikor azt kell mondani, hogy nincs erőnk ehhez. Nem volt az erő saját magunkban. Voltak olyan pillanatok, amikor láttunk azt, hogy ebben az egyetlen hely, ahol tudok fordulni, az Istenhez. És Isten végig hűséges volt abban azon az úton. És valahogyan most, hogy mi átmentünk ezen, akkor most már másképpen tudunk vigasztalni valaki más, aki egy hasonló helyzetben küszködik. De ez az ige azt mondja, hogy nem véletlen az, hogy mi menjünk a nehezen át. Mert ha mi menjünk a nehezen át, és mi kapjunk vigasztalást, akkor mi tudunk adni vigasztalást. A 11. versben beszél arról, hogy milyen fontos volt a Pálnak azt, hogy ő tudta, hogy a testvérek imádkoznak érte. És ugyanezt bizonságtételként tudok mondani, hogy mi is tapasztaltunk azt, hogy milyen sok ember imádkozott értünk. Ibolya többször mondta azt, hogy nem tudna képzelni, hogy milyen lett volna az az út. Anélkül, hogy ő tudta azt, hogy rengeteg ember imádkozik érte. Bizonságtételként már mondta, de mondom azt, hogy most nyáron, amikor kint voltunk az Egyesült Államokban, az egyik régi ismerősöm keresett engem. Én miért nem mondani, hogy az utolsó 10 évben semmi kapcsolatom nem volt ezzel az emberrel. És amikor annyi kapcsolat volt, hogy én küldtem neki a ima leveleket, amit mi küldjünk rendszeresen misionárusként itt Magyarországon. De ő lényegében sohasem reagált, amikor mi kimentünk az Egyesült Államokban, nem volt kapcsolat vele. De most nyáron, amikor írtam, hogy jövünk az Egyesült Államokba, ő küldött nekem egy e-mailt, és azt mondja, hogy Monty, szeretnék találkozni veletek. És összehoztunk egy találkozót, kiderült, hogy azért akart találkozni velünk, mert ő dolgozik, mint ügyvéd. És abban az ügyvéd irodában, amiben ő dolgozik, hetente egy reggel több keresztény ügyvéd összejönnek, és imádkoznak. És ezek az ügyvédek úgy döntöttek, amikor kezdtek ezt az ima közösséget, hogy ők fognak imádkozni beteg emberekért. És mi nem is tudtunk róla, de egy másfél évvel ezelőtt ezek az ügyvédek kezdtek imádkozni Ibolyért. És lényegében hetente egyszer, két éven keresztül, másfél éven keresztül, amikor ők összejöttek, ők imádkoztak Ibolyért. És amikor mi ott voltunk nyáron, akkor mi tudtunk menni találkozni ezek az ügyvédekkel. Négyen voltak, ha jól emlékszem, a négyből egyet ismertünk, a másik három embert nem is ismertünk. De ők imádkoztak értünk. És azt lehet mondani, hogy az egy nagyon nagy bátorítás volt nekünk. Hogy láttunk azt, hogy emberek nem is ismernek minket. Imádkoztak értünk. És akkor valahogy, amikor találkoztunk velük, akkor az volt, hogy itt van az imahallgatás. Isten valóban hűséges volt. És a lényeg ebben az egészben, amikor találkoztunk velük, az nem volt az, hogy a legfontosabb, hogy Ibolya meggyógyult. Hanem az volt a legfontosabb nekünk ebben az egészben, hogy erősebb lett a mi hitünk ebben a folyamatban. Szorosabb lett a mi kapcsolatunk Istennel. És akkor így tudtunk bizonyságot tenni az ügyvédeknek, hogy köszönjük szépen. Amikor voltunk a mélypontokon, mi tudtunk, hogy emberek imádkoznak értünk. És az adott erőt és segítség azok a mélypontokban. Mi akkor tudunk vigasztalni másokat, ha mi már tapasztaltunk a vigasztalást a saját életünkben. Még két gondolatot szeretnék kiemelni ebből az ige szakaszból. Nem fogunk érinteni minden vers ebben az ige szakaszban. Most szeretnék tovább ugrani az utolsó pár vers a fejezetben. Folytatom a 21. versben. Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és félkén, Isten az, ő pecsétjével pecsétejével el is jegyzett minket, és a lélek zálogot adta szívünkbe. Nagyon fontos, hogy a hívő ember tudja azt, hogy ő biztonságban van. Mi tapasztaljunk ezt gyerekekkel. egy kisgyerek, amikor kerül egy olyan helyzetbe, ami idegen neki, amikor ő nem biztonságban van, akkor egyből változik az ő arcát. És látszik, ahogyan sír, ahogyan fél. Amikor egy gyerek nincs abban a biztonságos helyzetben van, akkor belülről remeg. És ez nem igaz csak a gyerekkel, ez igaz velünk is. Amikor mi kerülünk egy olyan helyzetbe, egy vészhelyzet, akkor a belső részünk valahogy kezd dolgozni, és kezdődik az a félelem és az a feszültség bennünk. Egy bevásárló központban, amikor a kisgyerek eltéved, és nem talál az édesanyját. És amikor megtalálnak egymást. És akkor a gyerek, az édesanyja fogja a gyereket. És akkor a gyerek biztonságban van. Hogy milyen érzés az. Fontos, hogy mi, mint hívő emberek, megértjünk azt, hogy biztonságban vagyunk. Teljes biztonságban vagyunk. Isten fogja minket az ő kezében. Az Isten szemszögéből nem olyan, mint egy korlátozott szülő a bevásárló központban. A szülő nem látja a gyereket. De Isten mindig lát minket. És ahogyan ő mond itt, ő megerősít minket Krisztusban, ő felkén minket a szolgálatra, de utána esetleg a megfontosabb azt, hogy ő rátett a mi életünkre egy pecsét. Egy olyan pecsét, hogy ezzel a pecséttel azt mondja, hogy ez az enyém. És senki nem tud elvinni az, ami az enyém. Biztonságban vagyunk az Isten kezében. Ő azt adta az ő lelkét. Mi általában nem zárunk le borítékokat, vagy más dolgokat, most már pecséttel. Mi inkább egy kulcsát használjunk, hogy mi tudunk bezárni valamit, hogy az legyen biztonságban. Az Isten kezében mi biztonságban vagyunk. Valahogyan lehet mondani azt, hogy ha az, ami van az ő kezén, ha az csak kulcsal lehet nyitni, ő bezárt a kulcsal, és ő eldobta azt a kulcsat. Biztonságban vagyunk. Zálogot adta. Az zálogot az egy garancia. A kép itt az, hogy Isten azt mondta, hogy én az előleget fizettem, de garantált, hogy én fogok kifizetni a többi részt. A Filippi első rész, a 6. versben Isten azt mondja, hogy akiben ő kezdte a jó munkát, ő fog befejezni azt. Ő nem fog abbahagyni a munkát, amit ő kezdett benned. Te teljes biztonságban vagy Krisztusban. Miután Paul beszélt a vigasztalásról, miután ő beszélt arról, hogy biztonságban vagyunk az utolsó verssel, ő valahogyan próbál egy kicsit bátorítani ezeket a hívő embereket Korintusban. Ő tudta azt, hogy milyen sok nehézség volt az ő életükben, milyen sok kísértés, milyen nagy nyomorúság. És ő azt mondta, hogy az egyik, amit vágyunk, az, hogy legyen teljes az örömetek. Múlt vasárnap hallottunk a predikációban arról, hogy Isten akar örömöt adni nekünk. Hogy az öröm legyen teljes Krisztusban. És itt azt megint fölhozza ebben a levélben az öröm. És utána azt mondja, hogy mivel szilárdan álltok a hitben. Egy kis bátorítás. Paul látta, hogy mi van az ő életükben. És ő azt látta, hogy ti szilárdan álltok a hitben. És ő azt mondta, hogy ez milyen jó. Valahogyan ebben a fejezetben Paul az ő látásával próbál figyelni arra, hogy mi fog segíteni a hívők Korintusban. És ő azt látta, hogy szükségük volt vigasztalásra, szükségük volt arra, hogy látnak azt, hogy teljes biztonságban vannak, és szükség volt arra, hogy ő egy kicsit bátorítja őket, hogy jó úton vagytok. Ne hagyjatok abba, folytasson az utat. És úgy érzem, hogy Isten ugyanezt akar mondani nekünk ma. Ő akar vigasztalni minket ott, ahol vagyunk. Ő akar, hogy mi tudjunk azt, hogy mi biztonságban vagyunk. Nem kell félni, nem kell megijedni. És ő akar bátorítani minket. Jó úton indulta. Folytatjad azon az úton. Imádkozunk. Édes Atyánk, olvassunk az Ézsaiás könyvében, ahogyan egy édes anyja vigasztal egy gyereket, te olyan vigasztalást adsz nekünk. Köszönjünk, hogy te így figyelsz ránk. Te adsz az ige által és a testvérek által vigasztalást bármilyen helyzetben, amiben találjunk magunkat. Kérjünk, hogy segíts minket is, hogy tudunk észrevenni azt a testvér, aki rászorul vigasztalásra. És kérjünk, hogy használd minket, inget, hogy mi tudunk egy eszköz lenni a te kezedben, amivel tudunk vigasztalni és bátorítani másokat. Kérjünk, hogy segíts minket ebben. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.